A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Egy perc múlva 10:30, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A hazai egészségügy helyzetéről, szűrővizsgálatokról, országos programokról, családorvosi rendelésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt ígértem a hallgatóknak, hogy a hazai egészségügy helyzetéről beszélgetünk, de egyáltalán nem zárójelben megkérdezem, milyennek látja ma a magyarországi egészségügyi rendszer helyzetét, állapotát, mert ebben a nemrég befejeződött választási kampányban annyi ellentmondásos információ látott napvilágot, hogy egy messziről jött ember azt hitte volna, hogy nem is ugyanarról az országról beszél. Jai egyrészt szerint minden romokban hever az egészségügy területén, másik fél szerint minden rendben van, világszínvonalú az orvosi ellátás. Szóval ön szakemberként és bizonyára ismeri valamennyire a magyarországi rendszert, hogyan látja, milyen állapotban van most?
Magyarországon 15 év alatt gyűjtötték az egészségügyre vonatkozó adatokat, és az összes betegnek az elektronikus egészségügyi dosszárja révén rendelkeztek azzal a tudással, hogy a múlt mandátum közepére el tudták készíteni azt a digitális egészségügyi ablakot, amivel az összes beteg, akár telefonon, applikáción keresztül látja az összes analízisét, látja, hogy a családorvosa, a különböző más szakorvosok mikor nézik meg a szövettani eredményét, kérhette jogi formában, hogy a nevelésében lévő gyerekeknek, a gondozásában lévő felnőtt szüleinek, idősödő szüleinek az adataival is rendelkezhessen. Ezáltal egy nagyon segítő, támogató folyamatokat, betegirányítást könnyítő rendszerré vált a magyar egészségügyi ellátórendszer, és nagyon fontos különbség a miénkhez képest pozitív értelemben, hogy ott megvan minden egyes betegnek, minden egyes kiskórháznak, hogy hova kell tovább küldje a beteget, hogyha netalántán egy komplikáltabb esettel áll szembe. Így azt is mondhatjuk, hogy sokkal betegirányítottabb egészségügyi ellátórendszerük van, mint a miénk. Ugyanakkor, amit kiemelnék, hogy nagyon fontos az, hogy ott igazából egy olyan rendszer van, ahol a várakozó listákat lehet mérni. Nálunk nem lehet mérni a várakozó listáknak a mértékét. Olyan összevisszaságban részben tudatosan, mi így szoktuk mondani kritikusan itt Romániában, hogy nem tudod megmondani, és nem tudsz egészségpolitikai vállalásukat, szabályukat alakítani, hogy azt mond, hogy csökkentjük majd a protézis várakozó listáját 10-20%-kal. Magyarországon világosan lehet látni minden egyes intézménynél, hogy mekkora a várakozási lista, és hogy hol vannak azok a pontok, ahol az egészségpolitikának, a szakmának be kell avatkoznia. Most a politikai kampány végén igazából azt is el kell mondjuk, hogy Magyarország nem rendelkezett azokkal a forrásokkal, amik például Románia számára a helyreállítási alapból rendelkezésre álltak. Így a nálunk tapasztalható építkezések, kórházi építkezéseket ugye elég szép számba és látványosan nő itt Marosvásárhelyen is 3 kórház ki a földből. Ezeket ők csak kisebb mértékben tudták megtenni, mert saját forrásaikat kellett használják. Én többször a kampányban beírtam, vigyáztam arra, hogy ne politikai színezete legyen ennek, hogy a mindenkori egészségpolitikus sokat csak azok kritizálják, akik már voltak olyan pozícióban, hogy pénztelenségi helyzetben sokszor a sok igazság között valamit választani kell, döntést kell hozni, hogy az allokáció, a pénzráfordítás milyen irányba megy, csak azok kritizálják az egészségpolitikus politikust, aki már volt ilyen helyzetbe, és aki látta, hogy a semmiből hogyan kell működő vagy működgető rendszert alakítani, mert ez a tisztességes. Pontosan ezért nagyon érdekesnek tartom a kialakult helyzetet, abból a szempontból, hogy ahogy én láttam, nagyon kevés, sajnálatosan kevés egészségpolitikus jutott be a múlt mandátum kormányából a leendő parlamentbe. Ezáltal igazából az a helyzet alakulhat ki Magyarországon, hogy teljes felelősséggel az új vezetésnek kell az egészségügyet magára vállalnia, és igazából akkor fog kiderülni, hogy az, amit mondtam, hogy a mindenkori egészségügyi döntéshozók, azok visszafogottak legyenek a kritizálásukba, mennyire létjogosult, hiszen nem lehet az egészségügyben egyik napról a másikra olyan változásokat generálni, amit a lakosság gyorsan megérez. Az egészségügy egy tehetetlen, lassan változó rendszer, ahol kiemelten fontos a betegbiztonság, kiemelten fontos az, hogy kommunikáljunk a betegekkel, és kiemelten fontos, hogy ha lehetséges, akkor a helyreállítási alapokból, ha még ez Magyarországon lehetséges, akkor lehívják azokat a pénzeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy nagyobb beruházások is akár megvalósulhassanak. Összességében nézve én fölnézek a magyar egészségügyi ellátórendszerre, és azt látom, hogy nekünk erdélyi magyaroknak megtanulva az ottani előnyöket és hibákat, egyértelműen láttunk hibákat is, azokat kijavítsuk, szóljunk baráti alapon, hogy itt ezt mi másképp csinálnánk, és a román egészségügyi rendszerbe azokat azt a tudást emeljük át, ami fontos ahhoz, hogy az itteni magyar és román betegeknek egyaránt egy jobb egészségügyi ellátórendszert teremtsünk. Van hely, van amit javítani itt Romániában.
Igen, azt mondta, hogy a magyarországi egy működgető rendszer, akkor hogyan nevezni a romániai rendszert, hogy evezünk hazai vizekre?
Ugyancsak működgető nevezném. Nagyon fontos, hogy mind a két országban igazából, ha az egészségügyi személyzet tudna egy picit javítani a türelmén, egy picit javítani, és ez nem mindenkire érvényes, de úgy általában a betegekkel való kommunikáción, a szép beszélgetésen, a magyarázatoknak a mienségén, mennyiségén, akkor azt lehet mondani, hogy szinte a semmiből kezeljük a betegeket egy nyugat-európai országhoz képest Kelet-Európában, legyen az Magyarország, legyen az Bulgária, legyen az Románia, és ha csak az összegeket hasonlítsuk össze, ugye egyértelművé válhat minden kedves hallgatónak, hogy ha a Luxemburg, ha bár ő is körülbelül 5%-át költi az egészségügyi ellátásra az összes költségvetéséből, de ez az összeg valami 10 000 euróra is felrúg, ha mindent beleszámítunk per lakos, addig Románia, Magyarország egy picivel többet, körülbelül 1000 eurót költ per beteg, per év, per lakós, per év az egészségügyi ellátórendszerére. Ugye olyan körülmények között, hogy Nyugat-Európához képest azért nagyon sokkal nem fizetünk kevesebbet a gyógyszerekért, ami például 33% a teljes egészségügyi költségvetésnek, és olyan mértékű innováció van a piacon, sőt, megkockáztatom, hogy olyan mértékű falcs innováció van a piacon, hogy nagyon sok új gyógyszer jelenik meg, nagyon nyomás az egészségügyi ellátórendszer, hogy ezeket a gyógyszereket befogadja, de nem minden egyes onkológiai, vagy éppen innovatív 5-6 ezer euró per hós gyógyszernek jön meg az a hatása, ami várható a beteg egészségjavulása szempontjából, összehasonlítva azzal, hogy 5-6 ezer eurót 2-3 évig fizetünk egyetlen egy betegségnek a kezelésére, egyetlen egy betegnek a kezelésére.
Uh-huh. Nagy elégedetlenséget váltott ki a hazai páciensekben az, hogy a kórházakban dolgozó szakorvosok bizony magánrendelőkbe hívják a pácienseket vizsgálatra, ami méltánytalan és igazságtalan páciensekkel szemben, akik a meglévő egészségügyi biztosítás ellenére fizetnek a vizsgálatért a magánorvosi rendelőben. Ezt sikerült valamennyire rendezni, vagy ezt is, hogy is mondta az előbb, szándékosan fenntartják?
Az egészségügyi minisztériumot most már több mint 4 éve a szociáldemokraták vezetik. Először Rafila miniszterrel, utána most Rogobete miniszterrel. Én azt látom, hogy az irány jó, Rogobete helyesebben, korrektebbül áll az egészségügyi ellátórendszerhez, mint Rafila. Azonban mind a ketten megígérték, hogy ezt a rendszert, ezt a magánállami rendszert valamilyen formában próbálják korlátozni. Sajnos ez mind a kettőjük esetében sikertelen. Egyetlen jó megoldás, amit Rogobete miniszter most ebben a mandátumban aktuális egészségminiszter talált, az az, hogy azt mondta, hogy minden kórháznak délután is kell járóbeteg rendelőt kialakítson. Természetesen ezt azokon a helyeken tudja megtenni a menedzser, ahol van megfelelő számú orvos. Egy kisebb székelyföldi kórházban nem lehet délután is járóbeteg rendelést indítani, hogyha van 2-3 orvos, akinek osztályos műtéti egyéb tevékenységei is vannak. De nagy egyetemi központokban, nagyobb városokban, akár megyeközpontjainkban, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, ennek nagyon nagy szüksége lenne, hogy délelőtt akár egy sebészet, urológia, ortopédián 2 járóbetegrendelő működjön párhuzamosan, délután pedig egy, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a betegek, a családorvosok számára, hogy a járóbetegrendelőbe ingyenes konzultációra lehessen programálni. Ezt a törvény mostantól megengedi. Nagyon fontos, hogy a bevezette Rogobete azt a rendelkezést, mi ezt támogattuk, megkérdezte a véleményünket, hogy fél normával lehessen egy másik egészségügyi intézményben is rendelni. Például,
hogyha magánintézmény?
Nem, állami intézményben, magánba is lehet, de állami intézményben is. Tehát a Székelyudvarhelyi Kórház mondjuk köthessen szerződést egy itt Marosvásárhelyen dolgozó fiatal szakorvossal, hogy fél normába lejárjon, és ebbe a délutáni járóbeteg rendelőbe akár tevékenykedhessen. Most ezek még egyelőre elméleti döntések, megvan rá a törvény, megvan rá a rendelkezés, de ugye a tehetetlensége miatt a kórházak még rá kell hangolódjanak erre a folyamatra, el kell kezdődjön egy beszélgetés, de az irány jó. Ami ebbe a magánszféra és átküldözgetésnek a témakörében óriási előrelépést jelentene, az a beígért és ugyancsak helyreállítási alapból 300 millió euróval támogatott digitalizációja az egészségügynek, hogyha megvannak a betegség és az egészség regiszterek, ha megvan a beteg doszár, elektronikus doszárja minden betegnek, akkor elviekben kiderül azonnal 2 hónapos analízissel, 2 hónapos futtatással, hogy melyik az az orvos, amelyik ezt gyakorolja, hogy megnézi állami kórházban a beteget, és utána érdekes módon, nagyon sok esetben, ismétlődő módon megjelenik 2-3 hét múlva műtétre, vagy éppen egy új ellenőrzésre a beteg a magánszektorban. Ez az, amit várunk a digitalizációtól. Ez az, ami a rendszer transzparensé tesz, és ez az, amiben biztos vagyok benne, hogy vannak ellenérdekeltségek, de mi egyértelműen és világosan ezt támogatjuk, sőt, folytatnám.
Ez az a rendszer, ami Magyarországon működik.
Ez az a rendszer, ami Magyarországon perfekt működik. Ez az a rendszer, ami Magyarországon, és ezt dicsérve mondom az elmúlt 4 évben, ez az a rendszer, ami egy 15 éves adatgyűjtés eredményeképpen igazából megengedi a magyarországi egészségpolitikusoknak, legyenek azok ellenzékiek, vagy legyenek kormánypárton, hogy valós adatokra építve kérhessék azokat az indikátoroknak a javulását, ami például a betegvárakoztatást jelenti. És mondok egy konkrét példát, hogy mivel segíthet a biztosítópénztáron, egészségügyi minisztériumon kívül a működtető intézmény vezetése, lásd nálunk megyei tanács, városi polgármesteri hivataluk, ebbe a beteg irányításba. Minden egyes kórháznak a honlapján 3 klikkentésből lehetőséget kell teremteni betegnek és családorvosnak egyaránt, hogy egy beteget a legelső elérhető konzultációs programálásra be tudjon programálni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes megyei tanács, minden egyes polgármesteri hivatal, akinek van kórház az alárendeltségében, le kell ellenőrizze szakemberrel, vagy megbeszélje a kórházigazgatóval, hogy ne orvosra lehessen és a beteget egy nagy dzsungelbe bevíve programálást kérni, hanem a legelső fülorgégészeti, a legelső sebészeti konzultációs lehetőség, vagy bármilyen más szakterületen szinte azt lehessen mondani, hogy az első oldalon egyetlen egy klikkentés után már ott van, a beteg ráklikkent, és automatikusan a mai mesterséges intelligencia korszakban asszisztáltan a betegnek felajánlja, hogy holnap 1 órakor van egy üresedett szabad hely, mert visszamondta valaki ezt a rendelési időpontot, és jöhet ön megvizsgáltatni magát. Ez az, amivel úgymond lehetőséget nyitunk sokkal szélesebb autópályán, úgymond, hogy a beteget a ingyenes ellátás fele irányítsuk. Ez az, amiben nem kell kötelezően Rogó Béternek, a biztosító pénztárnak, vagy éppen parlamenti közbejárásnak az ereje, hogy a betegeknek idehaza jobb legyen.
Hol tartunk most ebben a Magyarországon 15 éves folyamatban? Mi Románia?
Az első évben.
Az első évben. Tehát akkor innen még minimum 15 esztendő kormányoktól függően, hogy mennyi idő lesz ezzel foglalkozni a politika függvényében?
Hát ezt ironikusan mondjuk.
Én is ironikusan kérdeztem.
Igen, én is úgy fogadom ezt a kérdést. Hát a román rendszerben a román embereknek, a román politikának az a jellegzetessége, hogy ha bár nagyon késlekedve, nagy tehetetlenséggel indul, utána felgyorsulnak a dolgok. Tehát nekem az a véleményem, hogy ez, ha betartják azt az ígéretüket, a biztosító pénztár és az egészségügyi minisztérium, hogy szeptembertől, de legyen akár december végétől ez a rendszer bevezethető, akkor a tapasztalatukat már megszerezve, látva a tudást, a román egészségpolitika, a romániai egészségpolitika le tudja rövidíteni ezt az utat. Tehát a 2030-as évre, de akár már a 2028-as politikai választási évre fog már látszani ennek a hozadéka, sőt, akár azt is mondhatnám, hogy 2028-ban fogunk tudni már olyan következtetéseket levonni, amivel akár most politikai, egészségpolitikai stratégiáról beszélek, el lehet mondani, hogy mi az, ami rosszul megy már két év alatt, és mi az, amit mondjuk a következő mandátumban ellenőrizhetően meg lehet változtatni, mert itt ez az, ami hiányzik az egészségpolitikában, és ez az, amit mindig szóvá teszünk RMDS-ként, hogy végre legyen mérhető javítási lehetőségnek lehetőség. Hogy tudjuk azt mondani, hogy 13%-os csökkentést akarunk elérni mondjuk a CT mágneses rezonanciás várakozási időn, és ez a várakozási idő mindössze 2-3 nap legyen, hogyha netalántán daganatos megbetegedés gyanúja, vagy daganatos megbetegedés kezelésének az igénye áll fenn, és azért kell mágneses rezonanciás CT-s vizsgálatot elvégezni. Csak a legkézzelfoghatóbb példát mondom, de így érvényes ez laboratóriumi vizsgálatokra, meg bármilyen más egyéb olyan műtétre is, ami mondjuk nem tűr halasztást.
Igen, közben itt érkeznek a kérdések SMS-ben. Azt írja egyik hallgató. Jó napot kívánok! Miért van az, hogy kisvállalkozóként hiába fizetjük a nagy évi egészségügyi biztosítást, betegszabadságra nincs jogunk? Ez szintén egy olyan negatív, megkülönböztető törvény, ami a kisvállalkozóknak nagyon rossz. Ha véletlenül megbetegszik, ne adj Isten, kórházba kerül, akkor kétszeresen marad bármilyen bejövetel nélkül. Betegszabadságra azelőtt 6 hónapig egy másik összeget kell fizessen. Nem igazságos, de viszont borzasztóan szomorú átélni a kiszolgáltatottságot, tisztelettel Éva írja.
Nem tudom, hogy konkrétan mire gondol. Tehát, hogyha kisvállalkozás, tehát ez a mikrointerprindereje van, akkor ott alkalmazotti státusban van, akkor lehet úgymond mikrointerprindereje, vagy kisvállalkozása. Ott a teljes egészségbiztosítási szabályok érvényesek önre is. Hogyha netalántán más vállalkozásként működik és fizeti az egészségbiztosítást PFA-ként a személyére, akkor ugyanúgy önnek joga van.
PFA-II, azt írja a hallgató, hogy az van neki.
Hát utána fogok nézni, és hogyha netalántán úgy van, ahogy ön mondja, nem tudok róla, hogy ilyen probléma lenne itt, akkor nagyon jó javaslat és nagyon jó észrevétel, fogjuk módosítani a törvényt, és az elkövetkezendő 2 hétben akár kapóra is jön, le tudunk tenni egy új törvénymódosítást. Le fogom ellenőrizni, nem tudok pontosan, PFA-i esetében nem tudom pontosan, hogy milyen szabály van, de az én tudomásom szerint, amikor névre szóló, csenepére szóló PFA-s lehetőség van, akkor ott fizeti az egészségbiztosítást, tehát van egészségügyi biztosítása.
Másik kérdés, jó napot kívánok. A mai világban annyiféle álláspont, gyógymód, gyógyszer létezik, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik benne. Summásan kétféle orvosi nézet van. Egyik a nyugati, ami a betegség tüneteit külön gyógyítja, a másik a keleti, azaz az egész ember egészségi állapotát veszi. Kérdésem, hogy melyik ellátás az eredményesebb, Ilona Zsanett írja. Mind a Na kettő hát ez egyszerre. Már egy mély beszélgetés lenne. Ugye?
Igen, mind a kettő egyszerre. Az európai, a kelet-európai volt szovjet tömbben igazából a szomatikus orvoslást tanították főleg elsősorban. A népi hagyományokat, minden, ami a népi kultúrához kapcsolódó, azt úgy elfelejtették. Azonban hál' Istennek ez nem halt ki, tehát a teafüvek, a gyógynövényeknek a régi népi tudása az mind-mind-mind rendelkezésre áll, és lehetőleg arra kell törekedni, hogy a két orvoslást együtt kombinálva, egészségmegőrzést favorizálva, és elsősorban a helyi gyógynövényekre, a helyi tudásra alapozó, kevesebbbe kerülő alternatív medicinát használni, és ezt kiegészíteni, ezzel kiegészíteni a szomatikus megtanult orvoslást. Nagyon fontos azonban, hogy amikor valakinek súlyos megbetegedése van, daganatos megbetegedés, akkor az alternatív medicinát használja, mint komplementáris lehetőség, de ha netalántán valakinek azt mondják, hogy meg kell a műtétet ejteni, kell kimioterápiát kapni, kell sugárkezelést kapni, akkor ne kockáztasson. Akkor mellette használjon alternatív medicinát, de a következetesen elvégzett daganatos kezeléseknek a folyamata az megtörténjen, mert az Európai Unió ez jó, kötelezi az államokat, minden tagországot, hogy ha bár az egészségügyi ellátás az tagországi kötelezettség, tehát nem szól bele az Európai Unió, de a kardiovaszkuláris megbetegedéseknél, a daganatos megbetegedéseknél 2035-re elérjük azt, hogy például a daganatos megbetegedéseknél 70%-át tudjuk kezelni a megjelenő diagnózisoknak. Ez akkor lehetséges, hogyha a két alternatív medicinát és a szomatikus medicinát összekapcsoljuk, és szűrési programokat indítunk, és befogadjuk minél jobban ezeket az innovatív gyógyszereket, és az innovatív gyógyszereknél pedig ellenőrizzük, hogy a hatása az-e, amit a piacra bedobó cég az bejelentett és beírt a prospektusba, mert az a tapasztalat, hogy körülbelül 50% ezeknek az innovatív gyógyszereknek, erről az előbb pár mondatot mondtam, nem hozzák azokat a várt eredményeket, amiket a gyógyszergyártó cég elmond arról a drága 5-6 ezer euróért eladott gyógyszer esetében. Ezért fontos, hogy legyen egészségpolitika, ezért fontos, hogy ellenőrizzük ezeket a folyamatokat, és olyan esetekben, ahol a hatás az nem megfelelő, ott költséghatékonysági szempontból is, betegbiztonság szempontjából is intézkedjünk.
Igen, hát ma a kérdés ugye sok páciens és mindenki szempontjából az, hogy vajon az egészségügy gyógyít, vagy csak kezel?
Az egészségügy, mind a kettő véleményre lehet hozni érveket. Az egészségügy egyértelműen, orvosként mondom, gyógyít. Tehát ha az akut megbetegedéseket nézzük, egy féregnyúlványgyulladás, ugye vakbélgyulladás, azt ha 6 óra alatt nem ütöd meg, akkor meg fog halni a beteg. Egy hashártyagyulladás komplikálódással néhány nap alatt akár el is mehet a beteg. Tehát ha egy sürgősségi szívinfarktusról, agyérgörcsről, agyvérzésről beszélünk, ma már a technológia megengedi, itt Székelyföldön is, Csíkszeredában mind a kettőt csinálják már, igazából megengedi, hogy megmentsük a beteget. Hogyha azt mondom, hogy a felmérések alapján egy orvos 50%-ban gyógyít, de 50%-ban tanít, és 50%-os, ha csak semmi egyével nem foglalkozna egy orvos, csak beszélgetne, ilyen adásokban, mint amire igen meg szokott hívni a Gyagási úr, magyaráznánk az embereknek, hogy hogyan kell, mit kell csinálni, és ez minden szakterületen megtörténne. Minden orvos kolléga sokkal többet mesélne a betegeknek, a betegség kialakulásáról, megelőzéséről, gyógykezeléséről, akkor is elérnénk 50%-ban ugyanazt a hatást, mint amit orvosként gyógykezelésekkel érjük el. Tehát a válasz az erre, hogy mind a kettőre szükség van, és pont ez az, amiért mi egészségpolitikusokként, RMDS-ként azt mondjuk, hogy sokkal nagyobb empátiakészségre, empátiára van szükség az orvosok részéről a betegek irányába, és ha úgy kezelsz minden beteget, mint hogyha a szülőd lenne, Ha türelmesen állsz hozzuk, akkor sokkal nagyobb eredményt érsz el a gyógyítás folyamatában is, sőt, ha netalán valamit elnéztél, vagy éppen nem világos a diagnózis, de visszahívod a beteget, ellenőrzöd, fölhívod. A beteg nem fél tégedet visszahívni, azt mondani, hogy valami baj van a kezeléssel, mert nem jobban, hanem rosszabbul érzem magam, akkor az a beteg hozzád fog visszamenni. Sokkal megértőbb lesz, ha netalán tévedtél, mert te is emberből vagy, és együtt közösen sokkal jobb egészségjavulást lehet elérni, mint ha az a beteg ugye fogja magát is elmegy egy másik orvoshoz, nem vallja be, hogy már volt egynél, nincsen törvényi rendelkezés arra, hogy ezt hogyan teheti meg, akkor mindenki veszít ebből a folyamatból. Ez az, amiért a mi törvénytervezetünk szabályozni akarja és meg is tette, hogy lehessen második véleményt kérni. Hát, ha ezzel az első véleményt adó orvos is sokkal nagyobb empátiával fog rendelkezni a beteg irányába.
Másik kérdés Andrástól jön. A fogászati vizsgálatok és szolgáltatások elegészen a protézisig, a szemészeti vizsgálatok a szemüvegig, sajnos már csak szinte a vastagabb pénztárcával rendelkezők kiváltsága lett. Miért?
Ugyanaz, amit az előbb elmondtunk. Egy szemészeti klinikán, egy szemészeti kórházban sokkal több járóbeteg rendelési óra kellene rendelkezésre álljon. És ez az, amivel a biztosító pénztár jöhet még a kórházok segítésére, hogy sokkal több és jobban megfizetett járóbeteg rendelőt nyitó fiatal orvos kollégára támaszkodna. El tudom képzelni azt, hogy itt Maros megyében, mondjuk egy nagyközségben, Mezőpaniton, biztosító pénztárral szerződésben legyen, vagy Vámos Gálfalván, hogyha egy másik területet mondok, vagy éppen Ludas mellett Cintoson, legyen az ottani közösségnek is egy olyan szemész fiatal szakorvos, aki fél normával a törvény módosítás értelmében kimehet naponta, és ottani 50-60 kilométeres körzetből a betegeket elláthatja. Ez az, amivel lehetne javítani ezt a folyamatot, és egyértelmű, hogy ha több pénzt tudna az egészségügyre fordítani az állam, az állami költségvetésből, akkor el lehetne érni azt a kanadai gyakorlatot, hogy a teljes szemüveg készletét, és nem egy szemüveget, hanem több szemüveget biztosító pénztáros szerződésből lehet finanszírozni. Mi még abban a fázisban vagyunk, és most írta alá Kelemen Hunor elnök úr a kezdeményezésemet, az USZER és frakcióvezető is, és a liberális frakcióvezetői is a parlamentben, amivel például a pelenkákat, az idősek számára szükséges pelenkákat, ami különböző pszichiátriai, agyvérzéses betegek esetében is használható, és még sorolhatnánk a rászorulóknak a kategóriáját. Mindenkit beleértünk ebbe a törvénytervezetbe, 80%-os kompenzációval biztosítsa, mert senki nem akar pluszba pelenkázni idős szüleit, csak azt a minimálisat fogja használni, ha szükséges, hogyha megtelt az a pelenka, és igen, legyen egy referencia árból egy 80%-os kompenzáció, mert emberség kérdése, hogy ezt megoldjuk-e. Tehát mi valahol még ezen a pelenka szinten vagyunk, hol van még a szemüveg, meg hol van még az egyéb szolgáltatás.
Igen, egy percet adok, hogy válaszoljon Csongor kérdésére. Jó napot kívánok, teljesen témán kívül, mint magánember és politikus. Mi a tisztelt meghívottja véleménye, álláspontja az anyaországi választási eredményekről és az új befutó úriemberről? Sok bölcsességet, tisztelettel, Csongor írja.
Én azt gondolom, hogy helyesen jártunk el, amikor a RMDSZ-es politikusokként a zászlót megemelve azt mondtuk, hogy a 16 év támogatásáért, a 16 év tisztességért és becsületéért, ami a külhoni magyarok szempontjából fontos volt, legyen az erkölcsi mellénkállás, kettős állampolgárság, legyen az egyházaink támogatása, templomaink feljavítása, különböző egyéneknek juttatott magyar nyelven való tanulás ösztöndíj támogatásának a megemelése, mi tisztességesen köszönettel, hűséggel álltunk amellett a kormány mellett, amelyik számunkra ezt biztosította. Ezért nem kell szégyenkezni, ezt büszkén föl kell vállalni, és pontosan ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyobb mozgásteret is biztosít számunkra a szavazóinkkal egyetemben, akiknek 80%-a mellesleg ugyanezt gondolja, hogy tovább lépjünk. És az erdélyi magyaroknak az a fontos, hogy mi erdélyi magyar politizálást folytassunk, és megtaláljuk azokat a kapcsolatrendszereket, ami a mindenkori magyar kormánnyal és a mindenkori román kormánnyal is számunkra megengedi, hogy a közösségünknek a közösségnek az érdekeit maximálisan képviseljük. És én büszke vagyok, hogy erdélyi magyarként ezt jól csináltuk most is, és jól fogjuk a következőkben is. Természetesen meg kell keressük a partnereket hozzá.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, egészségügyi szakpolitikus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok minden egyes erdélyi magyarnak.